9. rész első verseit olvasom. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom néktek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiába való legyen, hanem amint megmondtam, készek legyetek. És ha velem macedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjam ti, ebben a bizodalmunkban. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Testvérek, először röviden elmagyarázom ennek a résznek a konkrét történelmi összefüggését, aztán kiszélesítem a témát, mert ez, amit majd most elmondok, ez része egy nagyobb teológiai problémának, és arra a nagyobb ügyre is ki fogok térni. Tehát először mit jelentenek konkrétan ezek a mondatok? Az a helyzet, hogy Jeruzsálemből indult el a kereszténység, ott volt az első gyülekezet, és csodálatos lelkesedéssel élték meg az első időket. Szegény nem volt közöttük, a vagyonukat nem mondták a magukénak, és mindenük közvala, így mondja a Biblia, tehát beadtak mindent a közösbe, és együtt fogyasztották azt, amit beadtak a közösbe. A baj csak az volt, modern szóval élve, hogy ez egy fogyasztó társaság volt, és nem termelő társaság, és hát ennek a következménye az lett, hogy elfogyott hamarosan az, amit beadtak a közösbe, és nem volt utánpótlás. Tehát nem egy munkaközösség volt, hanem egy fogyasztó közösség, és mentségükre lehet felhozni, hogy azért nem csináltak termelő közösséget, mert várták Jézust, és pedig nagyon közelesen. Ez egy külön óriási probléma, hogy hogy is volt ez, hogy Jézus hamarosan jön, nem jön. Ők minden esetre abban a révületben, abban a hitben, hiedelemben éltek, hogy hamarosan úgyis jön Jézus. De hát nem jött, a bevitt vagyon pedig elfogyott, és előállott egy óriási szegénység. A gyülekezet növekedett, de hát nem vagyonban növekedett, hanem atyafiakban, és ezek fölélték a beadott vagyont. Előállott tehát a jeruzsálemi gyülekezetnek a nagy szegénysége. Ezt hozzá kell venni a környezetnek a megvetését, az ellenségeskedést, mert nem szerették őket a zsidók, ezek egy valami újfajta társaság volt, a keresztények, a Krisztus követők. Egy kicsit betartották a zsidó szabályokat, de nagyjából nem tartották be, úgyhogy olyan gyanús társaság volt, tehát nem indult a szívük irgalmasságra, hogy ezek itt éheznek, mi meg bővölködünk ott körülöttük, hanem csak elnézték, hát éheznek, maguk csinálták maguknak. Na ez a helyzet, amiben a korintusi levél született, nélkülöztek, szegények voltak, éhesek voltak, rongyosak voltak, kimerült a jeruzsálemi gyülekezet. De közben a misszió elindult, és óriási eredményeket ért el. Szíriában, Görögországban, egészen Rómáig menően. Tehát itt volt ez a kétféleség, a zsidók keresztjének bezárkóztak Jeruzsálemben, a pogány kereszténység pedig óriási ívben betöltötte a földközi tengernek a egész körbe-körbe partvidékét. Pál apostol a pogányok prédikátora volt, és ő tudott arról, hogy Jeruzsálemben nélkülözik az ős gyülekezet, az anya gyülekezet, ezért meghirdetett egy szeretett akciót, egy adakozási akciót, minden gyülekezet adjon valamit, és amit összeadnak, azt elviszik Jeruzsálembe. Na hát ez itt a történelmi háttér, és Pál apostol a korintusiakat buzdítja itt, hogy ők is vegyenek részt ebben az akcióban. És nagyszerű diplomata volt Pál apostol, egy kicsit már bocsánat, mert azt mondja, hogy pókert játszott, póker játszma volt. Tudnék, előre dicsekedett azzal, hogy milyen sokat fognak adni a korintusok, mikor még semmit nem adtak. De ő eldicsekedett, hogy milyen sokat fogtok ti adni. Aztán rájött ő is, hogy ez egy ilyen póker játszma, hogy na és ha nem adnak, akkor ő megszégyenül. Hát megszégyenülnek a korintusiak is. Úgyhogy, mint ügyes diplomata nem akart megszégyenülni semmi módon, ebben a levelibe is ösztönözi őket, hogy gyűjtsék össze az adományaikat, de még ebben sem bízik egészen, hanem azt mondja, hogy elküldök előre atyafiakat, aztán majd megyek én a macedónokkal, megyek én, és aztán visszük együtt. Nem döntött el, de azt akarta, és a végig is az lett, hogy ő maga is csatlakozott azokhoz az atyafiakhoz, akik vitték az összegyűlt adományokat Jeruzsálembe. Tehát mondom, itt ez volt az ő ügyes diplomáciai fogása, hogy előre eldicsekedett, hogy ti sokat fogtok adni, mert már ígéreteket tettetek. De hát azért biztonság okáért előre elküldök atyafiakat, hogy készítsék elő a mi megérkezésünket, és akkorára együtt legyen az adomány. Hogy az adomány, ahogy itten ez az új fordítás mondja, ne kényszerű adomány legyen, hanem hála adomány. A Károli Biblia nagyon remek szójátékkal fordította, még emlékezhetünk rá, hogy adomány legyen, és ne ragadomány. Így volt a régi Bibliában. Ez pontosabb a betű szerint, de a Károli fordítás meg szellemes, igaz fordítás, hogy amikor összegyűjtjük, az ne ragadomány legyen, hanem adomány, hála áldozat. Hát aztán ez úgy is történt, és a folytatásra, a történelemben az volt, hogy összegyűlt egy nagyobb adomány. Pál nem egyedül akarta vinni, ebben is nagyon vigyázott a tisztességre, hogy ne egyedül, hanem egy kis közösség vigye, hogy fedhetetlen legyen az apostol, mert amúgy is nagyon sok gyanú vette őt körül. És hát itt csak megemlítem, az külön téma lenne, hogy az apostol zseniális diplomata volt, nem csak ebben, hogy megszervezte a korintusiaknak az adakozását, hanem abban is zseniális volt, hogy ez az adomány, amit vittek aztán később Jeruzsálembe, ennek teológiai jelentése volt, nagyon fontos volt összegszerűségén, messze túlmenően az, amit vittek. Tehát mondom, ez az, amit most nem részletezhetek. Nagyon nagy volt a bizalmatlanság a jeruzsálemiek meg a Pál apostol egész missziója között. Nagy volt a feszültség. A jeruzsálemiek azt mondták, hogy aki keresztény akar lenni, az gyűjjön Jeruzsálembe, meg vállalja a körülmetélkedést, meg a Mózes törvényét. Pálnak mind azt mondta, hogy ezeket mind nem kell csinálni. Tehát egy óriási bizalmatlanság volt a jeruzsálemiek között, meg Pál egész missziója között, és Pál, mint okos ember, tudta, hogy pénz beszél. Tehát, hogyha ők egy csomó pénzt visznek, akkor azért nem lehet velük úgy tárgyalni, mint ha üres kézzel mennének, hogy na teológilag vitassuk meg a dolgot. Hát teológilag nehéz megvitatni, de hogyha itt éheznek, Pál meg viszi a sok adományt, akkor más a felállás a teológiai vitában. Ez Pálnak megint a zseniális diplomáciája. Tehát ő belül tudta azt, hogy igen, valóságosan éheznek, és valóságosan szükségük van arra, amit ti adtok, de a magasabb rendű érdek ebben az egész akcióban az egyháznak az egysége. Ez egy rendkívül fontos dolog volt Pál számára. Az egyház egysége, mert félő volt, hogy szakadás következik. A jeruzsálemi zsidó keresztények kitagadják Pál apostol missziót, hogy ez nem a mi ügyünk. Tehát az egyház szakadás réme ott volt a levegőben, és Pál nagyon ragaszkodott az egyház egységéhez, és ezért, jól lehet mondom, a teológiai gondolatok nagyon különbözők voltak, azt mondta, hogy ez a pénz, ez közel fog hozni minket egymáshoz. Na most egy kérdés, közvéleménykutatás. Mit gondolnak a testvérek, bevált az apostolnak ez a taktikai elgondolása, hogy viszem a pénzt, és akkor könnyebb lesz tárgyalni. Bevált? Igen? Hát sajnos nem vált be, ez az igazság. Nem vált be, akkora volt a feszültség, hogy pénzzel nem lehetett elintézni. Olyan nagy volt. A nagyon tudós teológusok vitatkoznak azon, na vajon mind vitatkoztak, azon vitatkoztak, hogy egyáltalán elfogadják-e ezt a pénzt, amit visznek. Nem kell-e inkább éhen halni, de ezt a mocskos pénzt, ezt nem fogadjuk el. Ekkora volt a feszültség a jeruzsálemi gyülekezet meg a Pál apostol fajta gyülekezetek között. Mondom, nagyon okos teológusok nem mondják 100%-ig, de 90% bizonyossággal mondják, hogy egyszerűen nem fogadták el, mert ez tisztátalan pénz. Tudva levő, Jeruzsálemben nagyon szigorú volt az, hogy pogány pénzt bevinni a templomba nem lehetett. Azért voltak a pénzváltók, hogy akik hozták a római pénzt, vagy a görög pénzt, vagy akármilyen pogány pénzt, azt a pénzváltók átváltották sekelre, ugye ma is ebbe gondolkoznak a zsidók, sekelre, szent pénzre, tehát a szent pénzt lehetett bevinni a templomba. Hát az első keresztjének már nem a templomhoz kötődtek olyan szorosan, de azért ilyen régi gondolatok éltek bennük továbbra is, és bizony ott volt bennük, hogy elfogadhatjuk-e ezt a pénzt, amit Pál apostol csupa pogányoktól, nagyrészt pogányoktól gyűjtött össze. És mondom, vannak, akik azt állítják, hogy nem fogadták be, mivel jele van annak, hogy Pál apostolt se fogadták el. Tehát nem csak a pénzt nem fogadták el, Pál apostolt se, nem tudott feloldódni az a feszültség, ami a két keresztjén tábor között volt. Ez egy szomorú része a kereszténységnek, de hát sajnos keresztjének is, ezek is ilyen magunkfajta emberek voltak, és hát ilyen buktatókon átment előre a Jézus Krisztus ügye. De minden esetre Pál apostolt csak dicséret illetheti, amiért azt mondta, hogy az egyház egysége az olyan érték, amiért minden áldozatot meg lehet hozni. Mondta ő, akit közben kiátkoztak, akinek nem fogadták el az apostoli megbízatását, apostoli tisztét. Tehát ez egy fantasztikus dolog, szeressétek ellenségeiteket. A kereszténységen belül is van lehetőség arra, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mert Pál apostolt ellenségnek tekintették, ő pedig szerette őket. Azért, mert azt mondta, a magasabb rendű érdek az egyház egységének a megőrzése. Tehát ez a történelmi háttere ennek, aztán ez folytatódik a további versekbe, de itt erre kell gondolni, amikor ezeket a verseket olvassuk, hogy Pál apostol tényleg az Isten lelke vezérelte, hogy alázatosan fogadja a dolgokat, okosan fogadja, és áldozatosan gyakorolja a maga másfajta kereszténységét. Na ez a szorosabb teológiai téma, amit ígértem, hogy egy kicsit fejtegetek, de most ezt a szorosabb témát szeretném beilleszteni egy tágasabb problémába, a keresztény embernek a szolgálatába általában. Ezt azért teszem, mert a mostani heti kis írásomban, ami majd valamikor meg fog jelenni, abban pontosan ezzel a témával foglalkozom, és pedig megjelenik egy olyan gondolat ebben a kis írásban, hogy azt, ha megengedik a testvérek, közvetlenül adom át a testvéreknek, vagyis ezt a két kis oldalt elolvasom, mert ebben tömören benne van, de egy nagyon fontos gondolat, egy nagyon fontos tisztázni való, eldönteni való téma van ebben a rövid kis írásban, aztán majd néhány mondatot mondok róla. Tehát kérem a testvéreket, hogy hallgassák meg ezt a kis írást. A hamburgi, Hamburg városában, a hamburgi protestáns egyetemi gyülekezet ifjú munkásai összejöttek, hogy elkészítsék a következő szemeszter programját. Az ötletbőrze termékeny volt, bibliai, szociális, kulturális előadás sorozatok tarka sokaságát tették az asztalra. Ezek azonban aztán polarizálódtak. Két vezérgondolat, két bibliai ige köré összpontosultak a javaslatok. Egyfelől: menj be a belső szobádba, és ott építsd fel, valósítsd meg magadat. Az egyik tábor ezt mondotta: menj be a belső szobába. A megszentelődéshez természetesen kellenek kifele irányuló akciók, diakónia is, de a lényeg mégiscsak ez, idézett Bibliából: munkáljátok a ti üdvösségeteket, Filippi 2. Tehát ez az egyik tábor: menj be a belső szobába. Másfelől, annak az igének jegyében, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, menjünk ki Hamburg külvárosaiba, a vendégmunkások, a cigányok közé, és adjunk nekik segítséget. Tehát két tábor. A vita kiéleződött, és végül elakadtak ennél a formulánál. Nem tudjuk áthidalni a feszültséget a belső munka és a külső munka között. Na, ez itt az érdekesség. Tehát így fogalmazták meg a dolgot: die Innenarbeit, a belső munka, és a die Außenarbeit, a külső munka. Nem tudunk egyességre jutni, mert van az Innenarbeitnek tábora, befele a belső szobába, és van az Außenarbeitnek tábora, ki a cigányok, munkanélküliek, stb. Közé. Ezen a ponton lépett be a vitába Dorothée Sölle, nemzedékünk legismertebb teológus nője, aki a felszabadulás teológiáját munkálja az első világban, a nyugati világban. Szerinte ugyanis itt is szükség van az egyház felszabadulására, az önkezével magára rakott kötelékek, szent bilincsek rabszolgaságából. Ismertetem Dorothée Sölle álláspontját. Magától értődik, hogy össze kell hozni az Innenarbeitet és az Außenarbeitet, a belső és a külső munkát. De hogyan? Először csináljuk az egyiket, és azután a másikat? Nem. Megosszuk energia befektetésünket 50-50 százalékos igazságos arányban? Nem. Íme a döntő biblikum, ez Dorothée Sölle vallomása. A teljes szentírás relatív, ez fontos, relatív elsőbbséget élvez a teljes szentírás szemléletében, ahogy a teljes szentírás tanít. Ebben a szemletben relatív elsőbbséget élvez az Außenarbeit, a társadalmi szolgálat. Mindkét munka fontos, de úgy tűnik, itt van a legfontosabb mondat, úgy tűnik, Istent jobban érdekli a másokért végzett munka, mint a magunk üdvösségének ápolása. Ez Dorothée Sölle végső mondani valója. Istent jobban érdekli a másokért végzett munka, az Außenarbeit, mint a magunk üdvösségének ápolása. A Bibliában nem az ismerd meg magadat legendás orákuluma van középen, hanem szeresd az Urat és szeresd fel a barátodat. Nem az önvalóm, az ősvalóm mélységeinek föltárása, lásd Müller Péter, a legsürgősebb feladatom, hanem a koinónia, a közösség gyakorlása a diakóniában. Egyébként a keresztény lélektan, ha van ilyen egyáltalán, pontosan ezt vallja, amikor az én fölveszi a kapcsolatot, az életközösséget a tevel, akkor és csak akkor jut el önmaga mélységeinek fölismerésére. Doroté Szörle Bibliája szerint tehát a társadalmi cselekvés fontosabb, mint az önmagunkon való belső munka. Ő is elmond egy kedves haszid történetet, ez pedig így hangzik, Szuszja rabbi meghal és a mennyországba jut. Minden parancsolatnak engedelmeskedett, fedhetetlen volt az élete, tehát egyszerű a belépése a mennyei világba. Ám amikor belép a mennyei világba, Isten megkérdezi tőle, nem volt a ti városotokban valami kegyetlen ember írtás? De volt, Uram, rémséges volt, kegyetlen volt. És te tiltakoztál? Uram, kinek használt volna az én tiltakozásom? Isten válasza meglepő. Nem tudom pontosan, hogy kiknek használt volna, de az biztos, hogy neked használt volna, ha tiltakoztál volna. Le kell leplezni az olcsó kibúvókat kereső, kinek használna álságos kérdéseit. Ha sokan együtt teszik, amit tenni kell, akkor még használ is. De ha senkinek nem használna, neked akkor is használ a kifelé munka, fölvállalása és végzése. Be kell vallanunk, kegyességünk gyakorlásában jelenleg nincs olyan vonzó és érvényes modellünk, amelyben szép összhangban egymást erősíteni a saját üdvösségünket és a felebarát üdvösségét együtt szolgáló szeretet. Azzal a biblikus eltolódással, hogy a te valamivel fontosabb, mint az én. A te üdvösséged elsőbbséget élvez az én üdvösségemmel szemben. Hát ez kemény beszéd. Tessék elgondolkodni, igaz-e vagy sem? Mert az, hogy evangelizáció, most Budapest nagy evangelizációja, mit céloz meg az evangelizáció? Az, hogy menj be a belső szobádba. Nem célozza meg azt, hogy a munkanélküliekkel mit csináljunk, meg a cigányokkal mit csináljunk, az állami gondozott gyerekkel mit csináljunk, a börtönből szabadulók. Ez nem lesz témája a Budapest evangelizációnak. Az lesz, hogy te bűnös vagy, elkározó, még itt egy utolsó alkalom, menj be a belső szobádba, és akkor minden rendben lesz. Ez Jézus gondolata, ez ilyenfajta belső munka. Ezért olvastam fel ezt, hogy vigyük be a gondolkodásunkba, a keresztény gondolkodásunkba ezt a két kifejezést, hogy belső munka és külső munka. Egymással ne állítsuk szembe, mert mind a kettőre szükség van. De már az nem igazságos, hogy 50-50, 50% ide, 50% oda. Nem. Egy kicsit többet. A Biblia Istene, ez egy nagyon érdekes dolog, a Biblia Istene szerint egy kicsit többet kifele. Na gondoljunk akár Buddhára, akár a hinduk istenére, ha van istenük a hinduknak. Azoknak egyáltalán nem ügyük az, hogy eltolódás a másik felé. Egy buddhista szerzetes végig éli az életét, hogy mindig befele megy. És tartja maga kis csajkáját, hogy tegyenek bele valamit. Ha tesznek, akkor megeszi, ha nem tesznek, akkor éhes marad. De ilyen, hogy társadalmi probléma, feszültség, páriák, rabszolgák, ilyen nincs. Sajnos a kereszténységben is évszázadokon át nem volt, meg ma sincs igazán. De itt nem arról van szó, hogy mi van, hanem az, hogy a Biblia Istene. És mondom ebbe a kis írásban, ezt a gondolatot dobom be a református olvasók világába, hogy van ilyen, hogy belső munka és külső munka, és az Istennél relatív elsőbséget élvez a kifele való munka. Tényleg így gondolok végig hirtelen az egész Bibliát. Ábrahám, aki Sodomáért imádkozik, és a kiválasztás, ami nem a zsidók belső ügye, kiválasztás az emberiségért, és Jézust, a samaritánus, izgalmas samaritánus, az a pap meg a lévita, biztos a belső munkát azt végezte hűségesen, a belső munkát. Megmosta a kezét, imádkozott a Tórát, idézte, stb. Tehát úgy tűnik, hogy ez a gondolat, ez nagyon radikálisan belebeszél a keresztény gyakorlatba. És nagyon szerény ez a fogalom, hogy relatív elsőséget élvez a kifelé való munka. Hát ezt mondom, ez az a tágabb teológiai kontextus, amint belül történik a korintusiaknak az adakozása. Itt a korintusiaknak is nem azt mondja Pál, hogy befele csak építsétek magatokat, hanem igenis, tessék adakozni a jeruzsálemi szegényeknek. Ez most a ti keresztény feladatotok. És itt ezeket az arányokat, mondom, mindenkinek egyénire meg kell találni, hogy mennyit fordítok a belső munkára, időt, pénzt, töredelmet, mennyit fordítok a külső munkára, a szeretett szolgálatra. Én a külső munkát egybeveszem, hogy misszió meg diakónia, mind a kettő külső munka. Hát áldjon meg Isten minket, hogy fölvegyük a gondolkodásunkba legalább ezt a megkülönböztetést, hogy a belső munka és a külső munka, és ezt az állítást, ami szerintem helytálló, fellebbezhetetlen állítás, hogy a Biblia Istenének kedvesebb a kifele végzett munka, mint a belső üdvösségnek az ápolása. Hajtsuk meg a fejünket!